A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva a 135. Zsoltár első versét énekeljük, majd leülve folytassuk a második és harmadik vers éneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a következő Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 145. részéből.
Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden nap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, nagysága felfoghatatlan. Nemzedéknek dicséri műveidet, s hirdeti hatalmasságodat. Fenségedről, fényes dicsőségedről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes hatalmadról beszélnek, és én is hirdetem nagyságos dolgaidat. Nagy jóságodra emlékezve áradoznak, és örvendeznek igazságodnak. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Dicsért téged, Uram, minden teremtményed, és kegyeseid is áldanak téged. Országod dicsőségéről szólnak, és hatalmadról beszélnek, hogy tudtul adják hatalmát az emberek fiainak, és országának fényes dicsőségét. Országod örökre fennálló ország, és uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Az Úr támogat minden elesettet, és fölegyenesít minden meggörnyedtet, mindenki szeme rád figyel, és te idejében megadod eledelüket. Kinyitod tenyeredet, és ingyen megelégítesz minden élőt. Igaz az Úr minden útjában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félő kívánságát, meghallgatja kiáltásokat, és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt, de minden gonoszt megsemmisít. Az Úr dicséretéről szóljon ajkam, és szent nevét áldja minden test. Örökkön örökké. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozunk. Hálás szívvel állunk előtted, Urunk, hatalmas Istenünk, és egy szívvel, egy lélekkel, a Szentlélek által magasztalunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy téged, hatalmas, mindentudó Istent dicsérhetünk, úgy, mint atyánkat, hisz a te kegyelmed által mi a tiéd lehetünk. Köszönjük ezt a kegyelmet, amit fel sem foghatunk. Köszönjük mindazt, amit értünk tettél, amit értünk teszel. Köszönjük, hogy teremtetted ezt a világot, és beleteremtettél minket, embereket is a te képmásodra, és azt akarod, azt szeretnéd, hogy nekünk is örök életünk legyen. Köszönjük, hogy így gondoskodsz rólunk, és támogatsz bennünket, de bocsáss meg, hogy olyan sokszor hálátlanok vagyunk, és nem dicsőítünk, nem magasztalunk téged mindenért, mert magunknak tulajdonítjuk a jót, magunknak tulajdonítjuk a sikert, de bocsáss meg, ezt kérünk, és taníts szent lelked által élni, taníts úgy magasztalni téged, hogy te abba örömödet találd. Így kérünk, áldj meg bennünket, szerető jó atyánk. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a 145. Zsoltár 8. és 18. verséből hirdetem nektek. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Amen. Isten igéjére készülve a 225. dicséretünk második versét énekeljük, ez a 165. dicséret a régi énekeskönyvben. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott helyen, a 145. Zsoltárban. Ebből emelek ki néhány verset, ami összefoglalja a Zsoltárnak az üzenetét. Méghozzá az első vers második bekezdését, a negyedik verset, a tizedik verset és a 17. verset. Magasztallak téged, Istenem királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s hirdeti hatalmasságodat. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és kegyeseid áldanak téged. Igaz az Úr minden útjában, és minden dolgában kegyelmes. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, mi bizony éljük mindennapi életünket, megszületünk, felnövekedünk, hivatást választunk, házastársat választunk, munkahelyet, lakóhelyet, gyermekeink születnek, aztán megöregszünk és meghalunk. Éljük mindennapi életünket, de vajon nem feledkezünk meg a legfontosabb dolgunkról, a legnemesebb küldetésünkről, Isten dicséretéről. Annyira el tudunk felejtkezni, bele tudunk felejtkezni a mindennapokba, a mindennapok tennivalóiba, az örömökbe, a bánatokba, hogy vajon nem feledkezünk-e meg arról, hogy a legfontosabb küldetésünk, a legnemesebb dolgunk Isten dicsérete lenne. Ezért a mai Zsoltár azt a kérdést szegezi nekünk, hogy szoktuk-e Istent dicsőíteni. Vajon, ha egyáltalán imádkozunk, csak kérünk, kérünk, kérünk? Kérünk jó egészséget, szép családi életet, biztos előmenetelt a hivatásunkban, a munkánkban. Esetleg még kérünk csupa szépet és csupa jót szeretteink és a hozzánk közel állók számára. De Isten dicsőíteni, mondjuk meg őszintén, valljuk meg őszintén, hogy a legritkábban szoktuk. Ezért hadd legyen szó ma Isten dicsőítéséről a 145. Zsoltár alapján, ahogyan az alkalom címében is megfogalmazódott, a teremtett világ dicséri az Urat. Két kérdést szeretnék föltenni, az egyik az, hogy ki dicsőíti Istent, a másik pedig az, hogy miért dicsérik őt, hiszen erről szól a Zsoltár. Az első kérdés tehát az, hogy ki dicséri Istent. Először is a zsoltáros Dávid. A Zsoltár felirata szerint a szerző maga Dávid király, Dávid dicsérő éneke, így olvastuk. Magasztallak téged, Istenem királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden nap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. És így tovább, hiszen a Zsoltárban még sok helyen beszél a zsoltáros Dávid arról, hogy ő dicséri az Urat. Az ének megírásának a körülményeit egyáltalán nem ismerjük. Dávidnak vannak panasz zsoltárai, vannak átok zsoltárai, vannak hálaadó zsoltárai, amelyekben utal életének valamely eseményére, valamilyen történetre, ami vele történt meg, itt ilyesmivel nem találkozunk. Bármikor írhatta, amikor tele volt a szíve Isten iránti magasztalással. És mi, kedves testvérek, vannak-e ilyen időszakok az életünkben, amikor magasztalhatjuk Istent, és most nem csak a jó dolgokra gondolok, hanem életünk minden szakaszára gondolok, amikor átéljük azt, hogy Isten munkálkodik bennünk, munkálkodik velünk, munkálkodik rajtunk keresztül. Nem inkább elcsüggedni, nem inkább aggodalmaskodni, nem inkább zúgolódni szoktunk, mint hogy Istent dicsőítsük. Van egy mondás, sőt most kettőt is fogok idézni. Az egyik, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Földi szemeinkkel csak a felhőket láthatjuk. De lelki szemeinkkel vajon érzékeljük-e a mindig sugárzó napot? Mert akkor nem csüggednénk, nem zúgolódnánk. Akkor a nehézségek ellenére is Istent dicsőítenénk. Ha elhinnénk, hogy Isten mindig jóságos, mindig kegyelmes, mindig foglalkozik velünk, gyermekeivel, ha a gyermekei vagyunk. Sőt, foglalkozik mindenkivel, hiszen azt olvasjuk az igében, hogy ő esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Akkor nem lennénk kétségbe esve életünk egyetlen pillanatában sem, akkor tudnánk azt, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Majd a többi mondást későbbre tartogatom. Kedves testvérem, te már élő hitre jutottál-e, hogy a hit szemével tudjad a világot látni, tudjad magadat látni, tudjad az életed eseményeit látni? Vagy még mindig a földi szemmel nézed ezt a világot, és hogyha csak a földi szemünkkel nézzük, akkor bizony kétségbe eshetnénk. Kétségbe eshetnénk a sok összevisszaság miatt, a háborúság miatt, az időnkénti járványok miatt, annyi minden miatt el lehetnénk keseredve. És hogyha a saját életünket nézzük, ahogyan jönnek a bajok, a nyomorúságok, a betegségek, ahogyan lassanként öregszünk, és előbb-utóbb elérkezik halálunk órája, hogyha csak erre nézünk, akkor nem csodálkozom amiatt, hogy aggodalmaskodunk, hogy csüggedünk, hogy kétségbe esünk. Vajon megnyílt-e már a hitnek a szeme az életünkben? Tudunk-e már úgy tekinteni Isten dolgaira, ahogyan kell, ahogyan ő az igéjében megírja? Vajon elhisszük-e, hogy a felhők fölött mindig süt a nap? Tehát először is azt lehet mondani, hogy a zsoltáros Dávid dicséri az Urat, és mi személy szerint is dicsérhetjük az Urat. De másodjára azt olvassuk, hogy nem csak mi személy szerint, vagy ő személy szerint dicsérte az Urat, hanem a nemzedékek egymás utánja is dicséri őt. Nemzedék nemzedéknek dicséri művedet, s hirdeti hatalmasságodat. Bármilyen sok ellensége is van a hitnek, az Isten törvényének, hiszen nézzünk csak körül a világban, és sajnos ezt tapasztaljuk már Európában is, mindig lesz újabb és újabb nemzedék, amely Isten fogja dicsőíteni. Egyetlen alkalommal, még a 80-as években jártam a Szovjetunióban, és láttam a múzeummá, edzőteremmé és istállóvá átalakított templomokat, melyeket aztán a rendszerváltás után ismét felszenteltek, és amelybe ismét járnak emberek gyülekezetbe. És bár manapság a kereszténység a leginkább üldözött vallás a világon, Tudjuk, hogy teher alatt nő a pálma, és a mártírok vére magvetés. Hála Istennek, mi itt Magyarországon azért olyan különösképpen nem érezzük a kereszténység üldözését, sőt, gyakran pont az ellenkezőjét élhetjük meg, bár a közvélemény eléggé ellenséges időnként, de mi itt a gyülekezetben is megtapasztaljuk, hogy újabb és újabb nemzedékek jutnak hitre, és dicsérik Istent. Láthatjuk, ahogyan a gyermekeink, az unokáink, akiket hoztuk ide gyermekistentiszteletre, aztán felnövekedvén maguk is élő hitre jutnak, újjászületnek, megtérnek. És dicsérik az Istent, nemzedékek után dicsérik az Istent, és soha nem fog elfogyni az Istent dicsérők sokasága. Aztán olvashatjuk tovább az igét, hogy minden teremtmény dicséri az Urat. A 10. versben ezt olvassuk: dicsér téged, Uram, minden teremtményed. A zsoltárok tele vannak olyan bizonyságtételekkel, hogy mind az élettelen természet, a nap, a hold, a csillagok, a hegyek, a tenger, mind az élővilág, növények és állatok csupán csak létükkel is dicsőítik Istent, aki megteremtette őket. Mi erre nem nagyon szoktunk gondolni, hogy a hegyek dicsőítenék Istent, vagy a tenger dicsőíteni Istent, de olyan sok zsoltár van, amelyekben azt olvassuk, hogy még a hegyek is tapsolnak. A fák, a sziklák, a tenger, minden Istent dicsőíti, ha nem is tudatosan, hiszen nekik nincsen tudatuk, de a létükkel dicsőítik Istent. De az igazi magasztalás egyedül a hívők ajkáról hangozhat fel, úgy, ahogyan ez a 10. vers tovább folytatódik: dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és kegyeseid áldanak téged. A kegyesek azok, akiket Isten kegyelemben részesített. Az újfordítású Biblia híveknek nevezi őket. Tehát a kegyesek, a hívek adnak hálát Istennek. Minden teremmény, ahogyan már mondtam, a létével dicsőíti az Urat, de őt áldani csak a kegyesek tudják. Hiszen megint más az, hogy valami a létével dicsőíti Istent, és megint más az, hogy Isten kegyesei az élő hitre jutottak, tudatosan áldják Istent, hálát adnak neki, úgy magasztalják őt, hogy tudják, hogy miért kell őt magasztalni. Kedves testvérek, tehát látjuk azt, hogy kik is dicsőítik az Urat. Itt egy nagy felsorolás van a zsoltárban. Maga a zsoltáros Dávid, a nemzedékek egymás után, minden teremtmény, és különösképpen is a kegyesek, az élő hitre jutottak. De fel kell tennünk a másik nagy kérdést is, hogy miért áldják őt, miért dicsérik őt. Először is nagyságáért, hatalmáért, mindenek fölött való uralmáért. Nagy az Úr és igen dicsérendő, nagysága felfoghatatlan. Fenségedről, fényes dicsőségedről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes hatalmadról beszélnek, és én is hirdetem nagyságos dolgaidat. Minden az övé, mindent ő tart a kezében. Van egy gyönyörű hallelujánk, amely sajnos nem került be az új énekeskönyvbe, de bibliaórákon vagy házi ima közösségen szoktuk énekelni. Nagy vagy te, Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. mondád legyen, és a puszta semmiségből világosság és mindenség támadott. A csillag ezrek, a nap fényessége, ég, föld követte szent parancsszavad. Remek szívem, s megdöbbenvén csodálja mindenható, dicső hatalmadat. Legszívesebben énekeltettem volna ezt az éneket, de mondom, nincsen benn az új énekeskönyvünkben. Van-e tehát okunk és jogunk az aggodalmaskodásra, vagy a zúgolódásra, amikor Isten tart mindent a kezében, és van hatalma bárminek a megcselekvésére? Hiszen ha ő teremtette a világot, akkor már csak a mi, bocsánat, piszli csári kis ügyeinkkel is el tud bíbelődni. Ha neki volt hatalma arra, hogy világot teremtsen, hogyha volt hatalma arra, hogy ezt a világot igazgassa, vezesse, gondját viselje, akkor nekünk lenne jogunk és lenne okunk arra, hogy zúgolódjunk, hogy aggodalmaskodjunk, hiszen minden hatalom az övé. Jézus is azt mondta, amikor búcsúzott tanítványaitól, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát övé minden hatalom. Hát ne zúgolódjunk és ne aggodalmaskodjunk. Igen, mert ami még jobb, hogy hatalmát tulajdonképpen rosszra is tudná használni, mint más vallások szerint a bálványistenségek. A hindu vallásban Shiva a pusztításnak az istene. És mindenféle vad szertartással próbálják őt valamilyen jó indulatra hangolni, hogy ha pusztító Isten is, de legalább ne az áldozatot vívőket pusztítsa el. Ezért fontos, hogy Istent dicsőíthetjük az ő kegyelméért is. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Tehát amikor dicsőítjük őt hatalmáért, akkor talán még inkább dicsőíthetjük őt kegyelméért. Az Úr szereti népét, és kegyelemmel fordul feléje. Ezt leginkább Krisztus keresztjében láthatjuk, hogy hogyan oldotta meg Isten azt a problémát, hogy az ember, amikor még szabad akarata volt, szabad akaratából Isten ellen fordult és hallgatott a kísértőnek a szavára. És akkor Isten nem arra gondolt, hogy elpusztítja az egész emberiséget, eltöröl minden élőt erről a világról, hanem elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy a Golgotai kereszten a mi bűneinkért halljon meg. Isten kegyelmét leginkább Krisztus keresztjében láthatjuk. Megint csak hadd folytassam tovább a 146. halleluját, pontosabban a harmadik versét, hadd olvassam fel. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed, fiadban, mit velem éreztetél. A pislogó kis mécsest el nem oltád, s a megtört nádnak megkegyelmezél. Mikor hevertem bűnben megkötözve, felém kinyújtád irgalmas kezed, örömkönnyekkel térdre hullva áldom, te ídvezítő nagy szerelmedet. Igen, amiért áldhatjuk a mi Istenünket, leginkább Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és feltámadása. Ami által ő megszerezte számunkra a békességet az atyával, megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. De folytatódik tovább az ige, mert amikor azt mondjuk, hogy az ő hatalmáért és kegyelméért áldjuk az Urat, akkor harmadjára arról is meg kell emlékeznünk, hogy minden cselekedetért, amelyek hatalmából és kegyelméből következnek. a 13. verstől kezdve ezt olvassuk. Országod örökre fennálló ország és uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Az Úr támogat minden elesettet, és fölegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szeme rád figyel, és te idejében megadod eledelüket. Kinyitod tenyeredet, és ingyen megelégítesz minden élőt. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félők kívánságát, meghallgatja kiáltásukat és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt, de minden gonoszt megsemmisít. Az Úr dicséretéről szóljon ajkam, és szent nevét áldja minden test, örökkön örökké. A teremtésen túl tehát a gondviselés, az üdvözítés, a megszentelés munkáját is szemlélhetjük a Zsoltárban. Az Úr nem csak beszélő Isten. Mondjuk meg őszintén, hogy már ez is óriási dolog, hogy ő beszélő Isten, aki adta az ő szavát. Adta az ő szavát, amikor hirdették a proféták. Adta az ő szavát, amikor lejegyezték a Biblia oldalain. És adta az ő szavát, az ő igéjét, amikor adta Jézus Krisztust, akiről azt mondjuk, hogy az ige testé lett. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát már az is csodálatos dolog lenne, hogy ő beszélő Isten. De nem csak beszélő, hanem cselekvő Isten, aki meg is teszi azt, amit mondott. Kedves testvérek, és van egy nagyon érdekes dolog. Ez a Zsoltár úgynevezett alfabetikus Zsoltár, azaz minden vers a héber ABC betűivel kezdődik egymás után. Alef, Bét, Gimel, Dalet, Hé, és így tovább. Viszont a Bibliából hiányzik egy vers, ami Nunnal, azaz N betűvel kezdődött volna. Hogyha megnézzük, hogy hány verse van a 145. Zsoltárnak, azt látjuk, hogy 21 verse van. De a héber ABC 22 versből áll. És hogyha az eredetit nézhetnénk, akkor látnánk, hogy minden vers újabb és újabb betűvel kezdődik, de az N betű, a Nun betű hiányzik. Úgy látszik, hogy az idők során a Zsoltár másolásánál valamikor véletlenül kimaradt ez a vers. És ezért most nincs benne sem a Héber Bibliában, és így nincs benne a fordításokban sem. Viszont egy ókori görög fordítása, Septuaginta, ezt a verset is megőrizte, és ez a vers következne a 13. vers után, és így szól, mondom, a mi Bibliánkban nincsen benne, de azért nem árt érdekességként felolvasni. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében. Jó, ha ezért is magasztaljuk az Urat. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 223. dicséret 3. és 6. versét, ez a régi énekeskönyv 165. dicsérete. Urunk Istenünk, ez a Zsoltár felszólít bennünket a te dicséretedre, a te magasztalásodra. De nem csak a Zsoltár miatt, hanem amiatt a sok csoda miatt, amelyet életünkben megtapasztalhattunk, amelyekkel te megajándékoztál bennünket, legyenek bár azok földi szemmel nézve akár jó, akár rossz események. A te kezedből jöttek, és ezért magasztalunk téged, dicsőítünk és hálát adunk. Urunk, de legfőképpen hadd adjunk hálát a Te egyszülött fiad e földre születése és kereszt halála miatt. Hadd adjunk neked hálát, hogy elvégezted az üdvösség nagy művét, hogy miattunk, helyettünk és érettünk, ő halt meg a kereszten, és bennünket megajándékoztál a Te szentségeddel, igazságoddal, hogyha a Tiéd vagyunk. Urunk, hadd kérünk arra, hogy hadd legyünk a Te áldott gyermekeid, akik újonnan születtünk, és hadd legyünk a Te engedelmes gyermekeid, akik keressük és teljesítjük a Te akaratodat. Hadd dicsőítsünk Téged azért, hogy az egész világ egyetemet a kezedben tartod hatalmaddal és kegyelmeddel. Urunk, tudjuk, hogyha földi szemmel nézve annyi összevisszaság történik is ebben a világban és saját egyéni életünkben, minden egyetlen cél felé halad, mert Te végzed munkádat, amelyet csak a hit szemével tudunk meglátni. Ó, Úrunk, kérünk, hogy emeld föl a mi tekintetünket, hiszen a látható dolgok ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók, és ezért ott a fent valókkal kell törődnünk, terát kell néznünk, még akkor is, hogyha itt élünk ezen a földön, és végezzük mindennapi feladatainkat. Kérünk, Urunk, a betegekért, kérünk a gyászolókért, kérünk azokért, akik örömben vagy bánatban vannak, hogy se az öröm, se a bánat ne tudja elfedni szemük elől a Te örök hatalmadat és kegyelmedet. Kérünk, Urunk, a mennyei látásért, az ő számukra és a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy a mi gyülekezetünket és szerte a gyülekezeteket ebben a világban, ahol csak segítségül hívják a Te nevedet, vezesd végig ezen az úton a hitnek a nehéz, ugyan de gyönyörűséges útján. És tudjuk, Urunk, hogy kezedben tartod a történelem napjait is, így hadd tegyük a Te kezedbe imádságban a háborúkat, a nyomorúságokat, földrengéseket, járványokat, tudván, hogy minden a Te hatalmadban áll. De hadd könyörögjünk azért, hogy légy könyörületes, és végezz munkádat ebben a világban olyan értelemben is, hogy amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, addig munkálkodj közöttünk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.